János első levele, 4. rész, 7-től a 13. versig. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked, hogy te szeretsz minket, és köszönjük, hogy emiatt lehet nekünk örök életünk. Kérlek, Uram, te segíts nekünk abba, hogy tudjuk mi is egymást szeretni, és ne csak, hogy egymást tudjuk szeretni, hanem tudjuk az ellenségeinket is szeretni. És kérlek, Uram, hogy ezt ne csak a fejünkkel tudjuk, hanem tudjuk a lelkünkkel, a testünkkel is, és tudjuk ezt megélni a mindennapokban is. Kérlek, Uram, most Laciért, kérlek, hogy te add meg őt a mai ige szolgálattal, és add, hogy tudjuk megérteni azt az üzenetet, amit te küldesz ma nekünk. Amen.
Nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Megpróbáltam megtenni mindenkivel személyesen. Azért nem mindenkivel sikerült még. De vegyétek úgy, hogy mindenkinek tényleg nagyon boldog karácsonyt szeretnénk kívánni Istentől megáldva. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de ez a karácsonyi készülődés, ez nekem mindig úgy kezdődik, hogy jó előre eltökélem, valamikor október tájékán, hogy na, most nem fogunk sietni, jó előre mindent megcsinálunk, megveszem az ajándékokat, már nem is tudom mikor, novemberben így gondolkozok, és aztán jönnek a napok gonoszak, és egyre közelebb kerül a karácsonyi időszak, és hát bevallom őszintén, hogy nem mindig sikerül, sőt, most hadd mondjam nektek, itt magunk között vagyunk, nekem eddig még soha nem sikerült. Ez a karácsonyi készülődés, ez az advent, ez nagyon hamar elszáll. És az az igazság, hogy várakozunk, meg vágyakozunk sok mindenre ebbe az időszakban. Szerintem várunk arra, hogy végre egy kis pihenőnk legyen a munkából, várunk arra, meg vágyunk arra, hogy a hétköznapi terhek gyakorlatilag egy kicsit lekerüljenek a vállunkról, mert ezek nem azonnal hatnak. Én nem tudom, hogy vagytok vele, amikor elmegy az ember szabadságra, vagy ebbe a karácsonyi időszakba. Van, amikor elkap egy betegség, mert a test akkor kezd föllázadni az ellen, hogy van az életünk, ez a taposómalom. És egy kicsit azt hiszük, hogy megnyugszunk, és akkor hirtelen ránk tör minden. Én szerintem nagyon természetes érzések ezek, hogy arra vágyunk, hogy kifújhassuk magunkat, pihenjünk, azt csináljuk, amit akarunk ebben néhány napban. Viszont én legtöbbször azzal szembesülök ilyenkor, hogy még mindig nincs ajándék valakinek. A tegnapi nap is előfordult. Aztán az, hogy a lakás romokban hever, úgy látjuk legalábbis, még takarítani kéne, ezt még gyorsan meg kéne csinálni, azt még mást. A karácsonyfát az utolsó pillanatban állítom, kicsit féloldalas, de jó lesz, tehát hogy az is rendben van. És aztán még utoljára elmegyek vásárolni, az égősor az nincs meg, a karácsonyfa talpat is kellett keresni, mert ugye évente egyszer vesszük elő, nagyon pontos, precíz helyre szoktuk lerakni, de mindig elfelejtjük, hogy hova. Aztán lemegy a vacsora, az ünnepi asztal tökéletes minden. Én már alig állok a lábomon, a feleségemmel együtt, és akkor nagyon aranyosak vagyunk, nagyon kedvesek, és ott áll hegyekben a mosatlan. Úgyhogy még el kell mosogatni utána, és rendet kell rakni. És hullafáradtan beesünk az ágyba, egymásra nézünk, két jó szó nem hangzott el, és körülbelül ennyi volt a karácsony, gyorsan elszaladt. Úgyhogy egy kicsit olyan ez, hogy mintha nem lenne megállás. Lehet, hogy nem írtam le pontosan, meg lehet, hogy nálatok nem így zajlik, viszont én egy kicsit a karácsonyon mindig így voltam. Hallottunk a az adventi prédikáció sorozatban egy csomó mindent, hogy Jézus mit hoz. Hogyha most föl kéne sorolni egy kicsit emlékeztető, hogy mit is hoz Jézus, akkor lehet, hogyha visszafelé csináljuk, akkor jobban eszünkbe jut. Ugye tegnap elhangzott az, hogy Jézus békességet hoz. Aztán előtte hallottunk arról, hogy Jézus örömet hoz. És volt még előtte, az már egy kicsit még az adventnek az elején volt, hogy Jézus reménységet hoz. Talán emlékeztek így ezekre. És van egy negyedik, ami szerintem, hogyha a gyerekeket megkérdeznénk, ez lenne az első, ami eszükbe jut. És Pál apostol út tudjuk ott a szeretet himnuszában, az 1 Korintus 13-ban elhangzik, hogy ez az, ami megmarad. Igen, a szeretet, hallom a sorokban, olyan egyszerűen mondva. És nagyon egyszerű dolog ez, hogy a karácsony az a szeretet ünnepe, ezt szoktuk hallani, már a világ is átvette, és olyan mindenkinek megvan róla a fogalma. Az igazság, hogy én most, aki itt állok, én a legavatatlanabb vagyok ez ügyben. Amikor olvastam ezt a igét, akkor egy dolog jutott eszembe, hogy nekem ez nem megy, testvérek. Már a készülésnél nagy bajba voltam. Szeretetről mit lehet mondani, ami nem közhelyes? Azt szoktuk mondani, hogy na már megint papolnak a szeretetről, ugye? És ez nem véletlen. Borzasztó fájó. Különben, hogyha ezt a négy dolgot, amit az adventkor mondtunk, ezt most összeszednénk, akkor azt lehetne mondani, hogy ez a boldogság. Én ma nem szeretnék nektek papolni a szeretetről, mert nem tudok. Egyrészt, mert nincs benne. Akik ismernek közelről, azok tudják, hogy mennyire igaz ez. Amikor legjobban kéne, akkor nincs. Nincs szeretet. És ezt jobban tudjuk, ezt sokkal jobban ismernek. Isten ismerete nélkül nőttem föl egy kicsiny kis faluban. Hoztam is nektek egy pár képet erről a kicsiny faluban, hogy hol nőttem föl. Ez egy Lónya nevű község, és egy gyönyörű templom mellett, annak a szomszédságában nőttem föl, és hogyha most megnézitek, ezt láttam, amikor reggel fölnéztem, vagy amikor vihar volt, és belecsapott a villám ebbe a hatalmas, gyönyörű faharanglába. Óriási robalja. És hát ott van egy gyönyörű, a reformáció idejéből származó, mehetünk tovább egy-két képet még, hadd kérjek, hogy bele tudjuk élni, hogy micsoda kincs is, ahol én felnőttem. Ma a református egyháznak az egyik kis gyöngyszeme, az építészeti, népi építészeti gyöngyszeme ez, és hogyha megnézitek a belső tereket, ott a szószék koronájától kezdve a falak díszítéséig minden valami egészen elképesztően szép. Egészen különleges. Négy korból származnak freskók. Van az 1200-as évekből, az 1300-asból, az 1400-as évekből. Van olyan festmény, ami csak itt létezik. Az egész világon. Olyan, hogy köpenyes Madonna, olyanról nem is hallottunk. Sárkányölő Szent Györgytől kezdve minden van. Testvérek, én vezettem itt kis turista csoportokat. Volt, amikor mentem, és akkor, ha nem ért rá a lelkipásztor, akkor vittem fel őket a harangtoronyba, és onnan néztünk szerteszét. Ebből írtam a diplomamunkámat, annak idején a felső-tiszai faharangtornyokból, és ez a harangtorony, ez az aranymetszés szabályait mutatja, aki építészetben egy kicsit otthon van, az azt jelenti, hogy a legtökéletesebb dolog arányait tekintve ez a torony. 28 méter magas. Elképesztő. Nincs benne egyetlen vas elem sem, vas szög sem. Csak fa tartja össze. És nincs az alaphoz kötve. Csodálatos dolog. Az ember által alkotott egyik. Ráadásul ezt nem mérnökök tervezték, hanem ez olyan volt, amit a nép egyszerű emberei szeretetből, hitből tettek oda. És a szomorú az, hogy én Isten szeretete nélkül nőttem föl itt emellett. És tudjátok, elkerültem Sopronba, én mindent megkaptam ebbe a kicsiny faluba, a szüleim szeretetétől kezdve mindent. Elkerültem Sopronba, és mindig az volt bennem, hogy ha egyszer hazajutok, akkor én nagyon szeretném meghálálni, szeretni a szüleimet, szeretni a testvéreimet, stb. És mindig közbe jött valami. 13 és fél órát zögykölődtem, míg hazaértem. Közben sokat gondolkodtam, hogy majd mi lesz karácsonykor, mi lesz húsvétkor, mi lesz a nagy ünnepek során, majd én mindent szépen intézek, segítek, stb. Benyitottam, és az első adandó alkalommal kiborult a bili. Valami mindig történt, általában velem. Valami nem tetszett. Valami olyan dolog volt, amin felháborodtam, amiben azt mondtam, hogy nekem van igazam. És ma már tudom, hogy mi volt az ok. Mert bennem nem volt szeretet. Hiába kerestem, testvérek. Bennem nincs szeretet. És olyan sok minden van, hogyha megnézitek, hogy mennyire ez az éhség van jelen a világban. Ilyen karácsony környékén sok olyan film van a televízióban, meg máshol, ahol azt látjuk, hogy erről szólnak. Hallunk történetekről, hallunk emberi sorsokról, fantasztikus dolgokról, amikben azt látjuk, hogy van szeretet. Hallunk kutyákról, amik annyira kitartóak, hogy a gazdájuk halála is az sem okozza azt, hogy elmennének, hanem ott vannak a gazdájuk mellett mindvégig, amik csak kitartanak. És tudjátok, ez azért van, mert tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi a szeretet. Ha most megkérdeznénk az itt ülőket, mindenki mondaná azt, hogy mi a szeretet számára, igaz? Nagyjából mindenkinek van egy elképzelése, lehet mondani, hogy vagy egzaktabb, vagy egy kicsit kevésbé egzakt, de megfogható, elmondható dolog. Azért tudjuk, mert tulajdonképpen mi tudjuk, meg érezzük, hogy nekünk mi kell. És ugye amikor szeretetről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az a szeretet, amikor kitalálják a gondolatainkat, kitalálják a vágyainkat, és azt betöltik. Ez a szeretet. A ránk irányuló szeretetet jól ismerjük. És amikor karácsonykor nem azt kapjuk, akkor megpróbálunk jó arcot vágni hozzá, de a legtöbb esetben azt gondoljuk, hogy hát ennyire se ismer. És olyan keserűséggel nézünk a játékokra, mert az igazi szeretet tényleg ránk irányul. Ez az első jó hírem. Szeretnék egy jó hírt, meg egy rosszat is mondani, de majd először kezdjük a jóval. A jó hír az, hogy az igazi szeretet tényleg ránk irányul. Tényleg ránk irányul ez a szeretet. A rossz hír viszont az, hogy ha minden ember így gondolkodik, akkor lehetetlen megkapni. Lehetetlen hozzájutni. Gondoljátok el! Ha tényleg mindig csak ránk irányul, akkor a másik is azt fogja gondolni, hogy az az igazi szeretet, ami rá irányul, és nem lesz. Nem lesz olyan, ami betöltené ezt. Ezt hívjuk hiánygazdálkodásnak. A társadalomban jelen van ez a hiány, és most én azt szeretném kérni, hogy akik idősebbek egy kicsit gondoljanak vissza a szocializmus éveire. Én emlékszem még gyerekkoromból, hogy az a hiánygazdaság, ami ott volt, az arról szólt, hogy nincsen. Tehát, hogy semmi nem volt. Én jártam egyszer Erdélybe egy olyan boltba, ahol bementünk, és akkor képzeljétek el ennél egy nagyobb termet, és ebbe a terembe volt középen egy polcsor. A polcon viszonylag hézagosan elhelyezett konzervek voltak, halkonzervek. Jobb oldalt a zöld színű halkonzerv, bal oldalt meg a barna színű halkonzerv. Egyik se kellett senkinek. Semmi más nem volt ebben a boltban. Testvérek, a mi társadalmunkban ilyen hiánygazdaság van, szeretetből. Most egy kicsit kérlek benneteket, hogy nézzétek meg, hogy mivé leszünk azután, hogy egy önzetlen, szerető anya hordoz a méhében, táplál a testéből, és fáradozik értünk a nap 24 órájában, csak azért, hogy életben maradjunk, növekedjünk, emberré legyünk. Fura, hogy az életünknek erre a legelső szakaszára alig-alig emlékezünk. Ugye? Érdekes, hogy erre szoktunk legkevésbé emlékezni. Azon szocializálódunk utána, felnövekszünk, hogy ha adunk valamit, akkor kapni is fogunk. És ha adtak, akkor nekünk is kell viszonozni. Hamar átmegy a szeretet ilyen módon egy üzleti viszonnyá. A szeretet kapcsolat egy üzleti viszonnyá. Kérdezhetitek, hogy ez miért lenne baj? Hát a világ így működik, látunk erre számtalan példát, és mivel a problémáinknak ez az egyik nagyon fontos gyökere, azt gondoljuk, hogy a valódi szeretet éhségünkből származó hiányokat majd ezek között a szabályok között szépen be tudjuk tölteni. Ezért aztán keresünk sok pénzt, mert a pénzzel mindent meg lehet oldani, amivel meg nem tudunk megoldani, azt szokták mondani, akkor kell hozzá sok pénz. Hát a szeretetet is biztos be tudjuk itt tölteni. De hogyha megnézitek, akkor ez az irány az azért furcsa, mert annak, akinek sok pénze van, vagy akinek egyre több lesz, lesz egy nagyfokú bizalmatlansága. Mert már nem gondolja azt, hogy őt azért szeretnék, mert ő olyan, amilyen, hanem azért szeretik, mert pénze van, mert hatalma van, gazdagsága van. És nem tudja felismerni már azt sem, hogyha tényleg szeretnék. Gondoljatok a gazdag ifjú példájára. A gazdag ifjú képtelen volt felismerni, hogy akihez oda ment, az szereti őt. És ragaszkodott a vagyonához, és Jézus nem véletlenül mondja neki, nem vitatkozik azzal, hogy ő hogy élt, csak annyit mond, hogy add el minden vagyonodat, és kövess engem. És mi testvérek ennyire ragaszkodunk ezekhez a vagyontárgyainkhoz. Ha most belegondoltok a vagyonunkba, lehet, hogy nem igaz, amit mondok rám biztosan, az igazunkhoz körömszakadtáig tudunk ragaszkodni. Azt nagyon szeretjük megfogni. Azt nem vagyunk hajlandóak elengedni. Egészen olyan blödségeken karácsonykor gondoltok arra, hogy a nagymama hogy csinálta a levest, tette bele borsot, vagy nem, és akkor mindenki mondja a saját igazságát. Vagy éppen egészen olyan alapelvekig, hogy melyik politikai nézetnek van igaza, és akkor ezen is össze tudunk akár kapni is. Van még ezen túl is ezer olyan dolog, ami miatt nem valósulhat meg az igazi szeretet, közösség. Ilyen a féltékenység, ilyen az aggodalom, a becsvágy, amikor nagyobb akarok lenni a másiknál, a hálátlanság, a keserűség, az önsajnálat. Ezek akadályozzák meg, hogy ez a szeretet közösség létrejöjjön. Igen, mert jól hallottátok, ugye azt mondtam, az első hír az volt, hogy magunkra irányul, de a szeretet az mindig közösségbe történik meg. Legalább két ember közösségében. A világ nagyvallásai között van egy hasonlóság, én nemrég jöttem erre rá, hogy minden világvallás próbálja magyarázni, hogy mi a szeretet. Én azt hittem, hogy például a muszlimok kevésbé. De a muszlimok is magyarázzák, képzeljétek el. A buddhistáknál, a zsidóknál. Minél megtaláljuk azt, hogy elkezdi magyarázni, hogy mi a szeretet fogalma. És nem azért közhely ez a magyarázat, hogy ez ne lenne elemi szükséglete az embernek. Olyan ez a szükséglet, mint amikor levegőt veszünk. Annyira kell a szeretet. És a költők, hogyha gondoltok egy pár költőre, hogy hányan megérik a szerelmet, meg a szeretetet, hogy hányan beszélnek erről, ők, akik egyébként nagyon érzékenyek sok mindenről, ami érzelmekről szól, és ők kifejezik szavakkal azt, amit mi esetleg nem tudunk, mi meg bólogatunk rá. Most hoztam is nektek egy ilyet, hogyha még emlékeztek a kicsiny falumra, amit hoztam nektek, van egy nagyon kedves vers, ami nekem mindig eszembe juttatja ezt a haranglábat, a templomot. Ady Endrének van egy ilyen verse, karácsonyi címmel. Ha megengeditek, akkor hadd citáljam ide most ezt. Hogy ő ezt hogy láttatja, a hiányt, a világot, és magát a szeretetet. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenne a nagyisten szent kegyelme, súgna, szállna. Az én kedves kis falumban minden szív csak szeretetet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni, De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget, nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Testvérek, ha ennyire fontos mindenkinek a szeretet, és ilyen hatalmas erő van benne, mint ahogy a költő írja, miért nem működik ez az életünkben? Miért nem tudjuk csinálni? Mi akadályoz benne? Tudjátok, azért szeretem az élő igét, a Bibliánkat, mert a válaszunk az élet nagy kérdéseire itt rejlenek ebben. Amit felolvastunk, János levele olyan, mint egy kis evangélium, egy tömör örömüzenet. Először is nézzük meg, hogy kinek írja. Mondhatnánk azt, hogy keresztényeknek. Igaz, egy olyan egyszerű dolog ez. Viszont tudod, nekem azt mondta egy másik keresztény ember egyszer, hogy amikor egy levelet föl akarunk nyitni, akkor nézzük meg először a címzést a borítékon. Mert hogyha nem nekünk szól, akkor azt nem bonthatjuk fel. Ez a levéltitok. Ezt nem lehet fölbontani, ez nem nekünk szóló. Így kezdődik ez a levél, hogy szeretteim. A címzett helyén ez áll. A levél írója ismerhet téged. Ennek a levélnek csak a feladója János apostol, az írója maga Isten. Aki téged is, meg engem is, nagyon jól ismer. Nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor Nátánaellel találkozik Jézus. És az első találkozások, soha nem látták még egymást. Ennek ellenére Jézus kijelent róla valamit, hogy íme egy igaz ember Izrael fiai között. És akkor még úgy egy kicsit tartás van Nátánaelben, de azt mondja, hát honnan tudsz ilyeneket rólam? Szóval láttalak a fügefa alatt. Jézus Krisztus úgy ismer bennünket, ahogy senki más, a titkainkat, azokat a dolgokat, amiket mással nem osztanánk meg. És itt ez esetben egy nagyon pozitív dolgot mond, mert Nátánael majd kiugrik a bőréből, és azt mondja, hogy te vagy a megváltó, te vagy Isten fia. Azt mondja, hát ennyiből, tehát hogyha ezt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, már tudod? Azért, mert tudta, hogy egyedül csak Isten tudhatja, hogy mi történt ott a fügefa alatt. Neked is tudja azt, hogy mit teszel akkor, amikor a csendes szobádban vagy. Rólad is tud mindent, ami a szíved legféltettebb titkai. És most itt áll egy levél a szeretett tanítvány tollából. Emlékeztek Jánosra? Hogy milyen tanítvány volt ő Jézusnak, milyen tanítványa. Azt olvassuk róla, hogy ő az, aki a szeretett tanítvány. És ma legyen egy aprócska üzenet számodra, hogy legyél olyan, mint János. Hogy hagyta magát szeretni. Külön volt ő a többi tanítványnál? Nem gondolnám. De közel állt Jézushoz. Újra és újra közel akart kerülni hozzá. A keblére hajtotta a fejét. Tudjátok, mennyire szoros közelség volt ez? Ha tényleg fontos neked, hogy szeressenek, akkor engedd. Karácsonykor nagyon-nagyon fontos, de nagyon nehéz dolog engedni, hogy szeressenek. Mert az adok-kapok játszmában csak úgy figyeljük a másikat, hogy az mit adott nekünk, hogy mennyit gondolkoztunk mi azon, amikor az ajándékot kitaláltuk, mennyit tettünk mi azért, és hogy a másik meg kiszúrja a szemünket egy ilyen vacakkal. És akkor így szoktunk elmenni a karácsonyfalon. Mosolygunk, de belül sokszor ez van. nem annak engedünk, hogy szeretve legyünk, hanem a belső, elítélő, sokszor keserű gondolatainknak. Annak a magunkat szerető gondolatoknak. Ezen a karácsonyon kérlek, hogy hajolj oda hozzá, ne fordulj el tőle. Hogyha valaki segíteni akar rajtad, akkor hagyjad. Vagy egyszerűen csak ki akarja felejezni, mennyire fontos vagy neki. Engedd! Ismertem egy embert, akinek az édesanyja egy nagyon-nagyon tisztességes keresztény hívő asszony volt. Annyira tudott szeretni testvérek. Sok gyerek volt, és nagyon szerette mindegyiket. Olyan magasra tette ezt a mércét, ezt a lécet, ezt a szeretet lécet, hogy a fia az még feleséget is úgy akart keresni, hogy hasonlítson az anyjához. De hát ezt a szeretet mércét, ezt nem lehet megugrani. Nem volt senki, illetve volt valaki, aki tudta, hogy szeret, de az nem olyan volt, mint az anyukája. És akkor sokat várt, és késő lett. Az a lány, az hozzáment egy másik emberhez. És nem tudta odaadni a szeretetét. És nem tudta kifejezni, hogy ők mennyire együtt vannak. Mert nem hagyta magát. Mert neki más kellett. Egy ideál. Egy olyan, amit ő elképzelt. Nem az a hús-vér leányzó. Valószínűleg soha nem tudta megbocsátani, hogy ezt elszalasztotta, ezt az alkalmat. János apostol nem ilyen volt, testvérek. Ezen az egész evangéliumán, amit ő írt, már végighúzódik az, egy ilyen nagyon különleges, bensőséges hangulat. Tudjátok miért? Mert áthatja a megváltó közelsége. Ő tudott egy csomó olyan dolgot, amit csak közvetlenül közelébe fejezett ki Jézus. És megkaptuk ezt az evangéliumban. Mert nagyon szoros belső közelsége volt vele. Az ember élet Isten képe kirajzolódik benne, amiben Isten megváltó szeretete ragyog fel. Ahhoz, hogy az én kicsi falumban megváltozzon minden, ahhoz, hogy a karácsonyi rege valósággá váljon, először jó lenne megismerni az Isten szeretetét, ami előbb volt mindennél. Nézzük meg együtt, hogy mit is tett Jézus, akinek az eljövetelére vártunk adventkor, és aki megszületett tegnap este folyamán. És aki végigcsinálta tökéletesen ezt a földi életét. Először is azt látjuk, hogy ételt ad az éhezőknek. Amikor hatalmas tömeg, testvérek, itt vagyunk mondjuk 100-an, vagy nem tudom mennyien, ennek a 40-szeresét el tudjuk képzelni? Hát még az is feladná a leckét, hogy nektek eledelt adjunk a mai ebédkor, igaz? Rögtön kérdeznénk, honnan? Jézus nem kérdezte. 4000 meg 5000 embernél is azt mondta, hogy adjunk nekik. És eledelt adott nekik. Nyilván adott testi eledelt, és nyilván adott lelki eledelt. Akkor hangoznak el a boldog mondások, a hegyi beszéd, nagyon sok minden. Nem azt mondja, hogy neki nincs. Most gondoljatok arra, testvérek, hogy mi hányszor mondjuk azt, hogy nekünk nincs. Aztán, ha benéznénk a hűtőbe, mit látnánk? Tele van ilyen karácsonykor. Nem tudjuk hova tenni a maradékot. Eszünkbe jut, hogy adjunk olyanoknak, akiknek nincs. Aztán azt látjuk, hogy meggyógyítja azokat, akiket hozzávisznek, kivétel nélkül, testvérek. Akiket hozzávittek, Jézus meggyógyította a teremtő erejével, a valójával. Nem azt mondja, hogy most nem érek rá. Nem azt mondja, hogy fáradt vagyok. Tudjátok, hányszor lehetett Jézus fáradt? Úgy, mint ti a karácsonyi forgatag végén. Hogy majdnem összeestek. Hányszor olvassuk azt, hogy Jézus még fölment a hegyre imádkozni. És vérasztott. Aztán azt is látjuk, hogy amikor a hajóba beszáll, akkor tulajdonképpen kimerülve a fáradtságtól elalszik. És aztán úgy ébrezgetik a tanítványok, alig bírják felébreszteni a vihar közepén. Ilyen fáradt volt. De hányszor mondta Jézus azt bárkinek, hogy ne haragudj, nincs erőm, fáradt vagyok, nem tudlak gyógyítani. Jézus nem mond ilyet. Mi hányszor mondjuk azt a telefonba, hogy anya, most nem érek rá. Hányszor mondjuk, hogy majd beszélünk később, most fáradt vagyok, most nem alkalmas. Bezzek, hogyha a főnököm hív, akkor... Vígan, volt olyan, képzeljétek el, aki akivel együtt ültünk egy asztalnál, éppen vacsoráztunk, este 8 körül, megszólalt a telefonja, és felugrott, és akkor mondta, hogy igen, 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 letette, az igenek után kérdeztük, a főnök volt? Igen. Ilyenek vagyunk. De a szeretteinknek nem szoktunk igeneket mondani. Ha gyerekem megkérdez, hogy játszunk egyet, apa, este 9-kor. Már késő van, menjél lefeküdni, de azért bekapcsolunk egy filmet még, hogy megnézzük. Az igazán fontos dolgok elmaradnak. Jézus nem ilyen volt, testvérek. Jézus nem ilyen. Ő ma is, hogyha hozzámegyünk, akkor gyógyítani akar, ételt akar adni, a lelkünknek a legtöbbet akarja adni. És tudjátok, még egy dolgot látunk Jézus életében, hogy azokat is szerette, akik elárulják őt. Tudta, hogy elárulja. Péter is, Júdás is. Újabb és újabb lehetőségeket ad Jézus Krisztus nekik, lehetőségeket, hogy bocsánatot kapjanak, hogy megváltozzon újra az életük. Tegnap délután hallottuk, hogy Péter apostoltól megkérdezi háromszor Jézus, hogy szeretsz-e még. És az az igazság, hogy van hatalma rá. Mert ő nem csak úgy felszínesen, nem csak úgy düböl szokott bocsánatot adni, hanem igazán. Gondolj a te bocsánataidra, meg a bocsánat kéréseidre. Hogy azok milyenek szoktak lenni. Igen, megadom neki. Ha ezt kívánja, akkor bocsánat. Jól van. Neked az ellened elkövetett bűnökért azt kellene csinálni, hogy meg nem történté teszed. Hogy ne is emlékezzél rá. Gondolj csak el, ami bánt, ami tüske, ami ott van a szíved mélyén, akkor lesz rá igazi bocsánat, ha te elkezded. Ha nem emlegeted föl. Ha tényleg úgy van, hogy többé nem akarsz róla tudomást venni. Megbántottak? Semmi baj. Krisztus nem ígérte, hogy neked nagyon jó életed lesz. Aztán Jézus megmutatja, mennyire komolyan is vesz téged, a téged terhelő dolgaiddal együtt. Lehet, hogy az akkori farizeusok meg voltak győződve arról, hogy mennyire jók, mennyire tisztességesen éltek Jézus, az ő bűneikért is meghalott a kereszten. Azt szoktuk mondani, hogy olyan volt az ő kereszthalála, mint az eső. Nézi azt, hogy kinek kell az eső? Hogy a gyomoknak kell? Vagy nézi azt, hogy csak a búzának adjon eső? Nem. Mindenkiért, testvérek. Nem azt nézte, hogy ki fog mit kezdeni vele. És milyen a mi szeretünk? Azt mondjuk, hogy majd mi adunk annak nagy kegyesen a szeretetünkből, aki viszont szeret bennünket. Aki orrba vág, hát az nem lesz a barátunk. Nekem volt olyan, aki nagyon csúnyán alám rakott a munkatársaim között. Nagyon csúnyán megpróbált elmeszelni. És akkor addig jutottam el, nagy kegyesen, hogy hát én megbocsátok neki, de szeretni nem fogom. Nem lesz a barátom. Pedig Isten azt kéri, testvére, azt kéri, hogy ugyanúgy gondolj rá, mint a legfontosabb szeretteinkre. Mert Krisztus ezt tette. Jézus nem mondja, engedelmesen azonosul a te meg az én bűneimért, az igaz a nem igazakért meghalt. Én nem tudom, hogy melyikünk lenne az, aki egy bírósági tárgyaláson, ahol halálra akarnak ítélni, nem kezdene el védekezni. Nem én csináltam. Gondoljátok el, igaztalan vádak, koholt vádaknál, ki mondaná azt? De Jézus nem tette. Ő nem emelte fel a szavát azok előtt, akik vádolták. Szembenézett a te meg az én bűneimmel, hogy ne tiéd legyen a büntetés, hanem ma karácsonykor emiatt a helyettesítés miatt neked a fa alá élet kerülhessen ajándékba. Az a kérésem, hogyha hazamentek, vagy hogyha újra ránézel majd a tegnap esti ajándékokra, akkor jusson eszedbe, hogy az ajándékozó milyen sokat dolgozott, hogy neked lehessen ajándékod. És Jézus milyen sokat áldozott azért, hogy te ünnepelhess. Jézus a legtöbbet adta azért, hogy ünnepelhess, és életed legyen. Aztán jött a kérdés, hogy ugye milyen jó lett volna, hogyha nem csak 33 évig teszi ezt Jézus. Hogyha egy kicsit tovább tudott volna gyógyítani közöttünk, meg szeretni a gyengéket, a megvetetteket, a butákat, a szegényeket, minket. De testvérek, ez csak egy emberi gondolat. Mert akkor egy kicsit tovább élhettek volna, de aztán meghalnak. Kicsit jobban érezhették volna, hogy fontosak, de aztán elvesznek az örök létben. A világ más vallásaihoz képest ő nem magyarázta, hogy milyen fontos a szeretet, hanem az életével fizetett. Egy hatalmas nagy világi bevásárló központ kasszájánál, minden szennyet odatolva. Ebben a nagy karácsonyi bevásárlásban Krisztusnak egy óriási nagy kosara, rá van írva, kifizetve. A számla végtelenül hosszú. De mindannyian bűnét kifizette. Ezt a levelet János úgy írja, mint aki az egyik legfontosabb dologra akarja felhívni a figyelmet, szeressük egymást, ahogyan Krisztus is szeretett minket. Ebben a levélben újra és újra visszhangzik ez, szeressetek. Ha megengeditek, a levélből egy pár ilyen részletet kiemelnék. Tudom, hogy nem jó verseket kiemelni, de engedjétek meg, és kérem, hogy figyeljétek értő szívvel. A második részben ezt mondja, aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Aztán, aki szereti a testvérét, az világosságban van. Aztán, hogyha valaki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete. A 3:1-ben, lássátok meg, mi nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Aztán a 3:11-ben így folytatja, mert ez az üzenet kezdettől fogva, hogy szeressük egymást. Ez az üzenet kezdettől fogva. A világ teremtésétől fogva. Ezért kiállt a teremtett világ. És aztán, hogyha emlékeztek a János 3:16-ra, itt nemrég az óvodások is elmondták, az 1 Jánosban is van egy 3:16-unk, én azért kérem, hogy ez most legyen a mai hazavitt igénk, ez a kérésem. Így szól, abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Eddig láttuk, igaz? Ő az életét adta értünk. És jön egy folytatás, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Hát, amikor most először elolvastam útrát, én teljesen megdöbbentem ezen. Hogy is van? Hogy mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvérünket. Még egyszer felolvasom egyben, csak hogy lássuk egybe ezt a 1 János 3:16-ot. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. Nekem 3-2 testvérem van, majdnem 3-at mondtam, elnézést. De itt nem csak ezekről a testvérekről beszél a testvér. Szeretteim, testvéreim. Azt mondja, hogy életünket kell adni a testvéreinkért. Ez az igazi szeretet. Láttuk, hogy Jézus előbb adta az életét. Nekem őszintén szóval tiltakozik minden porcikám ez ellen. Nagyon nehéz ez a mondata a tartalma miatt. Nagyon könnyen elfogadjuk azt, hogy amit Krisztus tett, hogy értünk adta az életét, az olyan természetes. Elfogadjuk azt is, hogyha valaki a felső ruhánkat kéri, adjuk oda az alsót is, de az életünket? Az életünket, testvére? Azért az emberért, aki hitben egy kicsit hátrébb van, meg aki most ért meg aki már 30 éve megtért. Hogy? Erről van szó. A másik javát keresni, ahhoz le kell mondani a saját magad javairól. És a saját magad javaiba a legnagyobb jó, amit kaptunk, az az életünk. Az életünkről kell lemondani. Hogy ne legyen fontosabb. Ne legyen fontosabb. mint az, hogy te szeressed a testvéreidet. Van egy ilyen tévéműsor, nem tudom, biztos, ha most megkérdezem, senki se nézte, senki se látta, ez ilyen sorozat volt, Drágám, add az életed. Ismerős? Ott igen. A lényeg az volt, hogy híresebb párok ülnek bent, és a hölgyek licitálnak arra, hogy a férjük egy bizonyos feladatot hányszor tud elvégezni, vagy meg tudja csinálni, nem tudja, és ezért kapnak pontokat. Drágám, add az életed. Egy szeretett kapcsolatban elvárhatjuk, igaz? Hogy a feleségnek adott szeretetünk, az mutassa azt, hogy még az életünk se drága. A férfiaknak, egy harcos férfinak, az olyan, mintha igazán kötelessége lenne. Nagyon szép cél, hogy akár az életem árán is megmentelek. Mi ilyenkor egyébként nem azokra a dolgokra gondolunk férfiak, amire ti nők, tehát nem arra szoktunk gondolni, mi arra gondolunk, hogy egy lakatlan szigeten meg kell menteni a feleségünket, meg arra gondolunk, hogy... De az, hogy egy feleségnek nagyon örülne annak, hogy kapjon egy szép fülbevalót, vagy hogy kapjon egy szép ruhát, erre nem gondolunk. Tehát ez nem a megmentés kategória nálunk. Drágám, add az életed. Én most azt kérem, hogy ez a műsor, amit csinált, ez egy kicsit paródiája a szeretett közösségnek, de nekünk tudni kell, hogy igenis, nekünk oda kéne adni az életünket. Krisztusnak. Hogy tudjon mit kezdeni vele. Testvérek, hogy ne abba álljunk, hogy mi, hogy szeressünk, nem tudom megmondani. Fogalmam sincs, hogy neked mi a jó. Ki tudja? Jézus Krisztus. Ő tudja, hogy neked mi az igényed, mi a legfontosabb vágyad, és tudja azt is, amire te nem gondolsz, hogy neked mi lenne a legjobb. Na hát ezért kell odaadni az életünket. Karácsonykor. És tudjátok, nagy dolgokat könnyen elképzelünk. Olvastam most egy ilyen történetet, amikor azt látta az autópályán, a németországi autópályán egy Daniel nevű egyszerű ember, egyébként azt hiszem, hogy pék volt, de sajnos erre már nem emlékszem pontosan a történetben, de nem autóversenyző. Egy kis teherautó száguldott körülbelül 135-tel. És látszott, hogy néha neki megy a korlátnak, meg néha balanszol, és akkor ez a Daniel rájött, hogy itt valami nagy baj van. Mindenki ment el mellettük. Kerülte ki? Kerülte a bajt. És akkor ez a Daniel mellé hajtott a kocsijával, ami egyébként egy személyautó volt, egy nagyobb személyautó, és így benézett az ablakon, és azt látta, hogy ez a sofőr, ez összegörnyedve, rádőlve a kormányra hajt. Hát gyakorlatilag elájulhatott, vagy valami baja van. És rájött, hogy óriási karambol lesz, mert tudta, hogy dugó van előttük. Másfél kilométerre volt hátra. És akkor azt mondta, hogy nem gondolkodott azon, hogy ő nem autóversenyző, nem gondolkodott azon, hogy ez nem a filmekben van, tudta, hogy nagy veszélyt vállal, és így bement a kocsi elé, és megpróbált fékezni. Az első fékezésnél finoman tette rá a lábát, ennek ellenére akkora csattanás volt, hogy a 130-nál a legkisebb mozdulat is végzetes lehet, hogy előre dobta őt magát is, nagyot huppant az autó, de azt érzékelte, hogy tovább csinál, és akkor mondta magának, hogy még egy kicsit finoman rálép a fékre. Egyre kisebbek lettek az ütközések. De folyamatosan a teherautó ülöngélt. És ekkor meglátta a visszapillantó tükörben, egy BMW X1-esnek mondták, hát nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de ez volt leírva, X1-es, gondolom ez a terepjáró méretű volt, oldalról beállt a teherautó mellé. Ő is látta, hogy mi történik. És megpróbálta mindig visszaszorítani a helyes irányba, a helyes sávba. És már ketten próbálták megakadályozni. Nem beszéltek össze, nem integettek egymásnak, nem csináltak mást, és azon a másfél kilométeren sikerült megállítani ezt az autót. És utólag gondolkodott, hogy ez neki az életébe kerülhetett volna. És aztán kiderült, hogy szívrohama volt a sofőrnek, elvitték és megmenekült. Aztán 5 nap múlva találkoztak a kórházba. De megmentett egy csomó embert, és nem volt drága az élete. Mi mindig ilyen nagy dolgokra gondolunk, testvérek, de higgyétek el, hogy nekünk sokkal egyszerűbb folyamatosan szeretni és szeretve lenni. Kapjuk felülről azt, hogy Jézus Krisztus szeret bennünket, És ezt a szeretetet kellene odaadni a társunknak, a szüleinknek, mindenkinek. Ma el kellene kezdeni karácsonykor követned Jézust. Hogyha neked szól ez a levél, hogyha igaz rád, hogy Krisztus meghalt a bűneidért, ha elfogadtad ezt a hihetetlen ajándékot tőle, akkor most rajtad a sor. Add el minden vagyonodat, és kövessük együtt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, én nem tudom, hogy mi az a szeretet fogalom. Annyian írtak róla, és annyi dolog jelent meg erről, de én csak téged ismerlek. És csak azt tudom, hogy amit te adsz, az valódi szeretet. Ott abban nincs megjátszás. Mindig azt kapom, és mindig azt kaptuk te tőled, amire szükségünk volt. És Uram, olyan jó lenne, hogyha téged követhetnénk ebbe a dologba. Hogyha nem mi szeretnénk megmondani, hogy mi a jó a másiknak, hanem oda szerethetnénk te hozzád. Hogyha valóban a szükségeinket te tudnád betölteni, és mi ennek örülni tudnánk. Hogyha azt látnánk, hogy a másikban történő változás az milyen jó dolog. Szeretnénk kérni, hogy legyél a karácsonyunkba. Szeretnénk kérni, hogy tegyél rendet a szívünkbe. Szeretnénk kérni, hogy változtasd meg az életünket. Urunk, köszönjük, hogy te itt vagy. Köszönjük, hogy a te szent lelked által utat nyitottál nekünk is. Hogy a te váltsághalálod az a legnagyobb szeretet, amivel valaha találkozhatunk. Kérünk azért, hogy legyél így jelen, ne csak a karácsonyunkban, hanem a pihenő napjainkban. Adj el eleget, adj nekünk pihenést, adj nekünk elég eledelt, adj nekünk szeretetet, amivel meg tudunk elégedni. A te nevedben kérünk, Úr Jézus Krisztus. Hallgass meg minket, és áld meg minket. Amen.